Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Szeretnék megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt a teljes gyógyulás is az emberi szívekben. Műsorvezető Kovács Ferenc diakónus, Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából.
Mai történetünk több mint egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy súlyos beteg asszony a műsorunkat hallgatva kétségbeesésében levelet írt a Mária Rádió szerkesztőségébe, bennünket megkeresve. Nem tudtam, hogy bocsánatot nyerhetek. Ezt a címet adtuk beszélgetésünknek, melyet felvételről hallgatnak. Megrendül szívvel hallgattuk az idős hölgy, Mária vallomását. Egy évvel ezelőtt kaptuk Mária nénitől ezt a levelet. Tisztelt Kovács Ferenc diákonus és Kovács Ferencné Mária, kérem segítse őket. Súlyos, halálos bűnöm van. Rákkal műtöttek, és 28 sugárkezelésre járok. Állapotom nem javul. A végső stádiumban vagyok. Lelkem és testem szörnyű fájdalomba szenved. Már tudom, hogy lelki gyakorlatra elmenni nincs időm és erőm. Betegségem és 75 éven miatt. A betegszállító autóval járok kezelésre, mert teljesen leépültem. Egyedül élek. Kérem segítsé őket, hogy találjanak részemre megoldást, hogy letegyem súlyos bűnömet, az abortuszt. Szeretnék gyónni, és az utolsó kenetet is. Köszönettel, Mária. Néhány héttel később a következő hálatelt szavakat kaptuk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tisztelt Kovács Ferenc, diákonus úr és kedves Mária! Köszönöm Önöknek, hogy fáradoztak lelkem megmentéséért. Húsvét hétfő délután eljött hozzám Ágoston atya, feloldozott bűneim terhe alól, és az utolsó kenet szentségében részesített. Megszenteltek egy tárgyaimat és lakásomat. Számomra ez volt a legszebb húsvét. Az ő beszélgetése kedves, simogató volt. Arcán láttam a szeretetet, ami felém áradt. Még ilyen jóságot és fáradozást nem kaptam senkitől, csak Istentől, az Atyától és Önöktől. Kérem a Jóistent, áldja meg mindegyiküket és családtagjaikat. Egy lélekben felszabadult asszony, aki már csak örömében sír. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek, Mária! Egy szép napos délután Magyarország egy kedves vidéki városában. Köszöntlek a Mária Rádió nevében!
Most, amikor itt együtt találkozunk, abból a célból, hogy beszélgessünk az életedről, ami nem egy mindennapi történet. Kérjük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, hogy adja meg nekünk azt a vezetést, hogy csak olyan hangozzék el, amely valakinek az üdvösségét szolgálja. Mária néni, mikor elkezdtünk erről a mai műsorról beszélgetni, te megemlítetted, hogy szeretnél ifjúságodról, fiatalságodról néhány gondolatot elmondani a rádióhallgatóknak.
Igen. Én a szüleimmel kezdeném, mert a szüleim nagyon vallásosak voltak, nagyon szigorúan neveltek, és nagyon szégyellem előttük, hogy mit csináltam, nagyon.
Mária néni, tudom, hogy nem könnyű emellett a fránya jószág előtt beszélni, amit mikrofonnak csúfol a világ. De hidd el, most nem azért kell szólnod, hogy ez a mikrofon kíváncsi rád, hanem azért ennek a segítségével valakinek tudjunk segíteni általad, rajtad keresztül és az Isten áldásával.
Körülbelül 24 éves voltam, amikor 4 évig már együtt jártunk a papával, és sajnos megtörtént az, aminek nem lett volna szabad, és külön albérletbe laktunk, mind a ketten külön-külön. Megesküdni nem tudtunk, egy helyre költözni nem tudtunk, nem volt pénzünk, nagyon kevés pénzből éltünk, és meg kellett, szóval véget kellett vetnem annak a kis gyereknek az életének. Aztán megesküdtünk, vettünk egy istállót, és azt az istállót, azt levertük a vakolatot, kiszedtük a földet, és újra vakoltuk, és csináltunk, vagyis hát a férjem ablakokat, meg ajtókat rá, és nagyon aranyosra berendeztük, nagyon kicsike volt, akkora volt, hogy csak éppen nekünk volt egy fekhely, meg a gyereknek egy kis ágy, a következő gyerekünknek.
Mária néni, beszéltél arról, hogy nagyon nehéz volt ezt a terhet cipelni. El tudnád nekünk mondani, hogy mi volt a fő gondolat, ami miatt nem tudtad letenni az Isten elé?
Hát utólag először nem mondta senki, hogy ez egy nagy bűn, mert az már egy gyerek, de utólag több eszem is lett, jobban néztem a tévét, a rádiót hallgattam, újságot olvastam, és akkor gondoltam meg, hogy milyen nagy bajt csináltam.
Az élet a fogantatással kezdődik. Te is mondtad itt az előbb, hogy nem tudtad. Igen, mert félre voltál vezetve, mert nem tudtad. És gondold végig, az isteni törvénykezés szerint mikor követtünk el bűnt? Amikor tudva és akarva tesszük. És a te életedben is ez a tudás nem volt teljes, sőt, bizonyos elemei megtévesztőek voltak a számodra.
Igen, az is nagy baj, amikor a szülők nem világosítják fel a gyereket, sőt, a gyereket úgy kellene nevelni, hogy legalább az édesanyának elmondhassa, hogy neki mi a baja, és mit csináljon most. De még soha sem mondhattuk el, soha az ilyen dolgokat. Nagyon vágytam a gyerekre, született is egy gyermekünk, akit nagy szeretetben neveltünk ugyan, de nagyon keveset volt ide-haza, mint nálunk, mindig más nevelte, mert én reggel 17:30-ra mentem dolgozni, a férjem meg buszvezető volt, és hiába dolgoztunk ellenkező műszakba, ő éjfél után jött haza mindig. Szóval valamelyikünk nem volt oda-haza, és 800 forint plusz jutalék volt a fizetésem, és abból 600 forintot adtunk minden hónapban, aki vigyázott a gyermekünkre, és nem bírtuk, szóval nem tudtunk több gyereket vállalni.
Az Isten titeket még megajándékozott további életetekkel is, amit nem tudtatok elfogadni?
Igen, még egy gyerekkel, és a papa nem akarta, hogy ő azt akarta, hogy megszülessen, mert szeretett volna egy kislányt, de én nem tudtam vállalni, rettentő sok volt, és állandóan kórházba voltam az idegeimmel, szóval nem volt, aki nevelje a gyermekemet.
Az idegeiddel kórházba voltál, és mit gondolsz, mi ennek az alapoka? Nem talán az, hogy az édesanyja életét nem tudta teljes mértékben megélni, mert a gyermekedet kényszerűségből más nevelte?
Az is igaz, meg a lelkiek, amik jöttek utána, az egy borzasztó volt lelkileg, meg amikor a férjem azt mondta nekem, szembenézett velem, és azt mondta, Marika, ezt befejezzük, nem lesz több gyermekünk inkább, de befejeztük, mert ilyet többet nem csinálunk.
Olyan döbbenetes volt a számomra, amikor elmondtad, hogy ezt a terhet nem bírtad, és ez viselte meg az idegeidet. Mi adott megbékélést ebben a nehéz helyzetben?
Hát egyedül a gyermekem adott egy kicsit, hogy abban annak örülhettem, nagyon aranyos volt, és nagyon szerettem. Őt nagyon szerettem, meg a munkahelyem is jó volt, de egy pillanat nyugtom nem volt. Nem, a számlákat szoroztam, és mégis arra gondoltam, hogy mit csináltam. Ez az 50 év alatt ez mind volt.
Mikor döbbentél rá, hogy a problémáid gyökerében ez a történés van?
Nem sokára döbbentem rá, már a második gyermek után, mikor idegösszeroppanást kaptam, akkor már mindjárt tudtam, hogy ez van, mert engem rettenetesen bántott, meg főleg az, hogy a férjemnek nem mondtam meg, már az elsőt meg kellett, hogy mondjam, de a másodikat gondoltam, nem mondom meg, de aztán hazamentem, és mégiscsak meg kellett mondanom. Nagyon tudják nyomni a lelkét az embernek, amikor titkolóznia is kell, a szülőktől titkolózni kell. Albérletbe laktam, ott nem mondhattam el, és akkor még a férjem előtt is.
Soha senkinek nem tudtál erről beszélni?
Csak a férjemnek, aztán egy keveset, de ő mindig azt mondta, hogy Marika, mondd el, de többet ne mondjad, mert már ő is nagyon szól. Ő rajta is lehetett érezni, hogy teljesen kiborul, hogyha beszélünk róla. Nem szeretett róla beszélni, csak olyan szótlan lett olyankor, mindig is valahol leült. Az ő számára is nagyon nehéz volt, mert őt is vallásosan nevelték. 3 gyermek volt, és nagyon szépen nevelték őket a szülők, főleg a mama. Az ő mamája az engem kislányomnak hívott, és ő neki jobban el tudtam mondani minden bajomat, mint az anyukámnak, de ezt a bajt, ezt neki sem mondtuk el. Lehet, hogy megértett volna, hogyha elmondom, lehet utólag gondolva.
Miután ezt a terhet már le is tudtad tenni, igen, 50 évvel később, van-e egy olyan érzés benned, hogy talán, ha neki elmondod, az neked is könnyebbséget jelentett volna?
Ha neki elmondhattam volna az anyukámnak, akkor talán meg is tarthattam volna a gyereket, mert ők biztos, hogy nem engedték volna, hogy ne tartsam meg, de az is lehet, hogy kidobtak volna bennünket. Én például kislányunokám van, és a kislányunokámnak én mindig azt mondom, már 25 éves, hogy vigyázz, hogy tiszta maradjál, és megfogadja a gyerek. Meg lehet beszélni. Az én anyukámmal nem lehetett sajnos, nem. Azt mondta, ilyetről nem kell beszélni, mert el se engedett bennünk sehova se úgy egyedül, hogy egyedül elmehetek a bálba. Ott ült addig, ameddig ott voltunk a bálba. Igen ám, de mindig nem lehetett ott. Még 4 év után nagyon szerettük egymást a papával, és 4 évig jártunk együtt, és megtörtént.
Amikor elkerültél a szülői háztól?
Szeretetre vágytam, és a férjemtől kaptam meg ezt a szeretetet. Majdnem 50 évig éltünk együtt, és gyönyörűen nagyon jól éltünk a férjemmel. Egy fél év választott el bennünk a halál előtt, hogy aranylakodalmunk legyen. Egyedül maradtam, teljesen egyedül maradtam.
Thank you.
Teltek, múltak az évek. Egyszer csak egy betegség jelentkezett.
Nekem nagyon sok betegség jelentkezett, ideg alapon is jelentkezett, meg először volt egy daganat, és akkor azt észrevették, kiműtötték, és jó indulatú volt. Rettenetes, mindig beteg voltam, mindig.
Mária néni, úgy érzed, hogy ez a betegség sorozat, ami elkezdett téged fölemészteni, ez egy picit közelebb vitt az Istenhez?
Teljesen ő az vitt vissza, mert úgy éreztem, hogy Istennek a büntetése ez a rengeteg betegség. És akkor, mikor a férjem meghalt, addigra már nagyon sokat fogytam, és bementem a kórházba kivizsgálásra, és mindenem negatív lett. Mindenem. Rá két hónapra megjelentkezett a nagy baj. Előjegyeztek januárra, január 3-án bementem, és 4-én megműtöttek. És nem tudom, de valahogy nem is féltem tőle, és úgy éreztem, hogy ennek vége lesz, akkor a jó Istenhez visszamegyek, és biztos megbocsájt nekem, és akkor én meg fogok gyógyulni. Akkor írtam nektek a levelet.
Ebben a szorongatott helyzetben találtál a rádióműsorban egy olyan pontot, ami megérintette a lelkedet, amikor megszólított, neveden szólított téged az Isten.
Igen, ez így volt. Meghallottam az első adásotokat, és mindegyiket meghallgattam, mikor alig vártam, hogy a kórházból kijöjjek, és hogy hallgassalak bennetek, hogy mit tudok csinálni, azért könyörögtem annyira, hogy segítsetek rajtam. Segítsetek, mert nem tudtam, hogy mit kezdek ezzel az egész dologgal. El kell azt erősen határozni, hogy én meg akarok javulni, és én Istentől kérem azt a szeretetet, meg azt a megbocsátást. És én már éreztem, hogy Isten rég megbocsátott, csak én nem mentem el, hogy feloldozzanak. Én úgy éreztem, hogy engem hív az Isten, komolyan úgy éreztem, hogy már ő mondta nekem, hogy már van megbocsátás, mert én azt hittem, hogy ezt sose bocsátja meg az egyház, és azért vártam 50 évig én. Hogyha tudtam volna, hogy megbocsájt, akkor én előbb kértem volna. Csak a ti műsoroktokból tudtam én ezt meg. Nagyon vártam azt a pillanatot, amikor eljön az Atya, nagyon vártam. És mikor aztán sokáig nem jött, vagy két hétig, mikor megígértétek, hogy elvállalta, akkor felébredek egyik délután, április 24-e volt, és felébredek, és cseng a telefonom, és mondja, hogy ki vagyok, és szeretné elhozni nekem a szentségeket. És én mondtam, hogy Atya, kérem, minél előbb tessék elhozni, de ma elviszem, azt mondja, mondom, hogy jaj, Istenem, de jó, köszönöm, tessék jönni. És nem törődtem vele, hogy mikor jön, ha éjszaka jött volna, én akkor is fölkeltem volna, és én akkor is vártam volna. És akkor, amikor vártam, mert már felkészültem a gyónásra, a imakönyvemet olvasgattam, aztán odaültem az ablakhoz, és látom, hogy jön egy férfi, és így telefonál, mondom, ő az Atya, az Isten súgta nekem, vagy az őrangyalom, vagy a szűzanyám, mert azt mondta az Atya, hogy az én őrangyalom, a Szűzmária.
Megtörtént a kibékülés a lelked mélyén az Istennel. Hogy érezted magad?
Felszabadult a lelkem, felszabadult, és majdnem sikítoztam örömömbe, és rettenetes meleg járt át az egész testemet, de rettenetes. Olyan jó érzés volt, és akkor este, amikor lefeküdtem, így gondolkodtam, mondom, Istenem, eljuthatok én te hozzád a mennyországba? És akkor megnyugodtam, hogy igen ám, de jött, két hét eltellett, egyszer felötlött bennem, hogy hogy nem biztos, hogy megbocsátott az Isten, hogy ilyen hamar meg lehet bocsájtani. És mondom, ez egy gonosz szellem akkor, hogyha ezt mondja nekem. És akkor a Szent Mihály őrangyal imádságot elmondtam, és elmúlott rólam, és újra az Istenhez folyamattam, mondtam, megint segítettél rajtam, Istenem.
Levélből én arra emlékszem, hogy te akkor fizikailag már nagyon rossz állapotban voltál. Ahogy elhangzott a levélben is, úgy érezted, hogy az utolsó időt éled, sokadik sugárkezelés után már gyalog önállóan nem jártál.
Az orvos tudta, hogy én azt mondtam neki, ja, mondta, hogy nagyon rossz híre van, hogy rákos vagyok, már vett mintát és látta. És akkor azt mondta nekem, hogy meg a fiamnak, hogy nagyon rosszat látott, nagyon rosszat, és én erre azt mondtam, hogy az még nem olyan biztos, én még mindig reménykedek, hogy az nem olyan. Ha rossz is, hogy meggyógyul, így mondtam neki. És csak nézett rám, nem tudott mit szólni erre.
Segélykiáltással fordultál az Istenhez, mert bíztál benne.
Igen.
És ő feléd fordult. Meggyógyította a lelkedet. Aztán te tudod, hogy a testet gyógyulásához mi következett.
Igen, a lelkemet az, hogy meggyógyította, az biztos, mert a lélek gyógyulása nélkül biztos, hogy a test se kezd elgyógyulni. Mikor visszamentem az orvoshoz, először nem csinálta meg a ultrahangot, mert a sebet még nem akarta piszkálni, bántani, és akkor mondta, hogy még várjunk egy pár hetet, és menjek vissza. Bocsánat, mert még először elküldött a sugárra. És kérdeztem, hogy doktor úr, mennyi sugárra kell mennem? Azt mondja, hát vagy 20-ra. Mondom, 20-ra? Hát hogy járjak én el a Zuzsoki útra, amikor menni nem tudok? Ó, azt mondja, meg lesz oldva azért. Aztán eljártam, 28 lett belőlem. Az a sugár lelkileg, hogy mennyire tönkreteszi az embert.
Ez a sok sugárkezelés, meg ez a kórházi út, ez a szentgyónásod előtt volt még?
Igen.
És mi történt ez a bizonyos felszabaduló szentgyónás után?
És az atya csak nézett, hogy mi történt, hogy ez itt van. Már mindig láttam az oltáról is, hogy az oltáról felém néz, hogy nem vagy rosszul. Mert várta, hogy kijövök, hogy valami baj történik velem, mert mondtam, hogy lehet, hogy ilyen előadódhat, és nem voltam rosszul. Sőt, hogyha elmegyek a templomba, van olyan, hogy két szentmisét végighallgatok. Annyira vágyok a templomra.
Utolért az Úristen szerető karja, és az irgalmas szeretetével átölelt. Átölelt, nem csak a szívedet gyógyította meg hip-hop egy délután, hanem a tested is gyógyulásnak indult, és ahogy itt most ülsz és beszélgettünk most már egy pár órája, el nem tudom képzelni, hogy olyan beteg voltál akkor. Mert ma teljesen egészségesnek látszol.
Igen.
Itt, és csak éled az életedet.
Igen.
70 fölött már esetleg probléma is lehet az ember életében, de úgy összességében mosolyogsz, ellátod magad, a környezeted gyönyörű, tisztaság, rend uralkodik körülötted, és úgy tűnik, mintha azok a ráksejtek is valahogy eltakarodtak volna.
Én bízok benne, hogy eltakarodtak, mert vette aztán az orvos tőlem megint citológiai vizsgálatra, küldte, vett tőlem szövettant, és visszajött, és negatív lett.
Dicsőség az Úrnak!
Megmutatom nektek a leleteimet, jó? Ha megengeditek, jó van? Előkészítettem nem minden, de amik fontosak. Na, itt van a negatív leletem, itt ez mindet. Légy szíves, elolvas.
Gyógyult.
És a szövettanom is negatív.
A leleteket láttam, és örömmel olvasom azt, amit mondott kedves testvérünk, hogy kóros nem látható. És a citológia negatív. Dicsőség az Úristennek. Beszélgetésünk elején azt mondtad, biztos az Úristen megbüntetett azért, amit tettem akkor réges-régen. Ma is az ő büntetésének éled meg a betegséget?
Nem élem annak, hanem inkább annak, hogy túl sokat dolgoztam, és rengeteg betegséget összeszedtem, és az ideg csinálja a rákot, szóval az, hogy nyugtalan állandóan az ember elszámolni hatalmas vagyonokkal, már olyan helyen dolgoztam, és annak érem meg. És most a sok idegnek gondolom, hogy azt csinálta.
Ez a betegség, ez neked egy nagyon-nagyon jó dolgot hozott. Egy nagy ajándékot, egy nagy gyümölcsöt. Ha neked nem lett volna semmi bajod, eljutottál volna az Úristen irgalmas szeretetéig?
Nem tudom megmondani, pontos választ nem tudok adni rá. Lehet, hogy igen, mert mondtam, hogy minden nap elmondtam az Úristennek, hogy mi nyomja a lelkemet, akkor is, ha nem voltam beteg. De az is lehet, hogy eljutottam volna. Nálam inkább az volt a baj, hogy én nem tudtam, hogy az egyház ezt megbocsátja. És nem tudtam kihez folyamodni, mert azt hallottam, hogy a püspök oldja fel, vagy még elküldi az anyaszentegyháznak is, és kitagadják a nőket, meg ilyeneket hallottam. És akkor ettől már mindenki fél.
A szívedben, ahogy te is elmondtad, már régen megbántad mindazt, amit tettél. És mégis a gonosz újra és újra felélesztette benned azt a gondolatot, hogy neked már senki nem bocsát meg. Nem az Istenre fogtad, az egyházra testáltad a mások gondolatainak eredményeképpen. És ehelyett, amikor végre eljutottál oda, hogy most már semmi nem számít, most már csak végre valakinek elmondhassam, akkor tollat ragadtál. És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy ez így nem mehet tovább. Ez nem lehet igaz. Innen valami kiútnak kell lenni. És ez a levél volt az a rozsdás lakatnak a kulcsa, amivel kinyitottad önmagad bezárkózottságát, és elindultál azon az úton, hogy megtapasztaltad az Isten irgalmas szerető jóságát.
De ehhez, hogy a irgalmas Istenig én eljussak, ahhoz kellett két jó szívű ember, jó lelkű ember, aki úgy gondolkodik, és kellett az az atya, aki eljött hozzám, mert az sem mindegy, hogy ki jön el hozzánk, mert az atya végig mosolygott, én sírtam, ő mosolygott, komolyan. Alig tudtam elmondani neki, de azért elmondtam, mert végre már 50 évig mit készültem, hogy össze tudjam magam szedni, hogy elmondhassam. hogy mit mondjak el. Hát mindent elmondtam atyának, ahogy történt, szóval teljesen úgy. Isten úgy is tudja, hogy hogy történt, és el kellett, hogy mondjam.
Most, hogy ezeket így elmondtad, én nekem már csak egy záró gondolat fogalmazódott meg a szívembe. Mit üzensz azoknak a testvéreidnek, akik hasonlóan kínlódnak az ő téves, rossz döntésük eredményeképpen? Mit tegyenek ők?
Hát azt tegyék, hogy kérjék az Istent, hogy bocsásson meg nekik, és forduljanak valakihez bizalommal a gyóntatószékbe, és mondják el az igazat. Mondják el, mert a orvosok sosem mondják el, hogy ezt asszonyom nem kellene megtenni. Csak odafektetés már is csinálja, és nem törődik vele, nem szólt semmit, hogy hogy érzem magam, vagy valami semmit, senki nem szólt hozzám. Én meg csak néztem, mondom, Istenem, én is ezen hozták vissza, ott ájultam betegeket, vagy hát ezeket a hölgyeket, akik átestek rajta. Mondom, Istenem, én velem is ezt fogják tenni. És ugye megtették. Igen, nem szabad 50 évet várni, sem ennyit. Nem szabad elmenni erre az egészre. Én nagyon most már van olyan megoldás is, hogy odaadhatják valakinek. Annyian várják, hogy gyerekük legyen, odaadhatják azt a gyereket. De amikor már megszülte egy anya, úgyse tudja odaadni, már csak örülni tud annak a gyereknek, nemhogy lemondjon róla. És én nem javaslom egyáltalán, hogy valaki is elmenjen, csak azért se, hogy ilyen gondja legyen 50 évig, hogy egy pillanata nincs, ami nyugodt legyen.
Hogy változott meg azóta az életed? Hogy változott meg azóta a hited?
A hitem az nagyon erős lett, én úgy érzem, nagyon erős lett. Mondom, 2 szentmisét is ott tudok ülni és imádkozni, és csak azért várom meg, mert nem hallottam a prédikációt, mert hátul rossz a hang, és nem hallottam, hogy mit prédikált a pap. Alig várom, hogy elmenjenek a ülésekből az elsők, hogy én odaülhessek helyette, majd a következő misén meghallgatom. És tudom, hogy ott az Isten, még itt is tudom, azóta nem sírok a papáért, amióta a Szent Jónást elvégeztem az atyával, már tudom, hogy itt van az Isten velem, és hogy megbocsánított, és mindig érzem, hogy itt van. Mindig. Este, mikor lefekszek, és mondom, jaj, Istenem, de jó, hogy nem vagyok egyedül. Megnyugodtam.
Drága Márgya néni, köszönöm szépen, hogy amit elmondtál nekünk, és a Márgya Rádió hallgatóinak. Kedves testvérek, szívből kívánom, hogy hasonlóan kiengesztelődni tudjanak önök is az Úristennel, bármi történt, bárhogyan is. Őnála irgalmat találhatunk. És téged meg áldjon meg az Úristen, és örülök, hogy egy ilyen jó kapcsolatra találtál vele. Lehetséges a megbékélés, sőt a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Ne félj, nem ítéllek el. Ezzel a mottóval tartjuk a lelki gyakorlatot. Helye, Gödöllő Mária Besnyő. Az ideje április 12-től 15-ike. Még lehet jelentkezni a lelki gyakorlatos házban, a következő telefonszámon 0628 420 176. A jelentkezéseiket természetesen bizalmasan kezeljük.
Önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el című műsorát hallották. Ha tapasztalatát szeretné megosztani, esetleg hozzánk személyesen kérdése van, e-mailben is szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük vendégünknek őszinte vallomását. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mária búcsúzik.
Kovács Nétrel Mária.
Kovács Ferenc. Minden kedves hallgatóknak további szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.